Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom, ugyanint az írva található Péter apostol második levele első részének, az 5-től a 8-ig tartó verseiben a következőképpen. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem lesztek, ami Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Péter első levele után most a második levél magyarázatára térünk rá. Míg az első levél azzal foglalkozik, hogy a gyülekezetet milyen próbatételek, szenvedések érik. Isten népének, a gyülekezetnek a külső veszéllyel, fenyegetéssel szembeni helytállásával foglalkozik. Addig a második levelében Péter apostol inkább a belső veszélyekre összpontosít. Célja emlékeztetés, figyelmeztetés, és az emlékeztetés és figyelmeztetés által ébreszteni a gyülekezetet. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgettem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai az apostoloknak, az Úrtól, az üdvözítőtől kapott parancsolatai. Olvassuk ugyanennek a levélnek a második fejezetében. És azt kell, hogy mondjuk, míg a keresztények az őket érő külső támadásokkal, a rágalmazással, az üldöztetéssel szemben bátran kiálltak, hitüket megtartották, hűségesek maradtak Krisztushoz, addig a belülről támadó ellenséggel, a belülről jövő fenyegetésekkel, széthúzással szemben már sokkal nehezebb helyzetben vannak. Mert erre a veszélyre kevésbé figyelnek oda a gyülekezetben. Egy amerikai keresztény író, Philip Jensen írja ennek a levélnek a bevezetéséhez, kapcsolódva ezt a megállapítást. A kor, a korszak, amelyben Péter apostol él, az első század apostolai úgy érezhették magukat, mint a felfedezők egy szúnyogoktól hemzsegő mocsárban. Alig, hogy lecsaptak egy rovart, amely megtámadta őket, már is leszállt rájuk egy másik, és bármerre is mentek, mindenütt új veszélyek leselkedtek rájuk. És valahogy ez jellemzi az első század végi keresztény gyülekezeteket. Újabb és újabb csoportok jelennek meg, irányzatok jelennek meg a gyülekezetekben. Az egyik csoport tagadja Jézus Krisztus istenségét. Csak embert látnak az Úr Jézusban. A másik csoport istenségként fogadja el Jézus személyét, és ember voltát kezdi tagadni. Az egyik csoport a törvényhez igyekszik ragaszkodni. A zsidó vallás rituális előírásaira, a körülmetélkedésre, az étkezési szabályokra akarja rákényszeríteni a pogányokból megtért keresztényeket is. Míg a másik csoport teljesen elveti a törvényt, mint amely már idejét múlt, és a teljes szabadságban, sokkal inkább szabadosságban akarja élni a keresztény életét, és így végül erkölcstelenségbe, züllésbe jut. És látjuk Pál apostol leveleiben is, korintusi gyülekezetben, egyik csoport Pálhoz, másik Péterhez, a harmadik Apollóshoz ragaszkodik. Kialakulnak a különböző irányzatok. Péter levele ebben az időszakban íródik, amikor a keresztény gyülekezeteknek, a frissen alakult fiatal keresztény gyülekezeteknek szembe kell nézniük ezekkel a veszélyekkel, föl kell venniük a harcot a széthúzással. A külső fenyegetéssel szemben úgy tűnik, sikerrel árják a harcot. Az állam részéről a külső támadások, amelyek érik a gyülekezeteket, nem tudják megbontani a gyülekezet egységét. De annál inkább a belső fenyegetés. A gyülekezetekben megjelenő hamis tanítók, akik a keresztény hit alaptételeit is tagadják, megkérdőjelezik, széthúzást, viszályt, zűrzavart, erkölcstelenséget támasztanak, és végső soron a hittől, az igaz tanítástól való elszakadásra vezetik a keresztényeket. Péter az első levél után több év múlva ezért igyekszik még egyszer a gyülekezetek közösségét megszólítani. Mint egy figyelmeztető tábla ez a levél. Arra hívja az egymással civakodó keresztény csoportokat, térjenek vissza a tiszta evangéliumhoz. Kettős cél vezeti az apostolt. Egyrészt emlékeztetni. Ezért ezekre mindig emlékeztetni fogla titeket. Másrészt pedig igyekszik áttekinteni a hit és az erkölcs néhány alapkérdését, hogy így figyelmeztesse a gyülekezet tagjait, és így igyekezzen megőrizni Krisztus egyházának egységét. Péter igyekszik felfrissíteni az olvasói emlékezetét, ébresztgetni a már elalvó félben levő gyülekezeteket. Figyelmezteti őket az igaz tanításra, ami az életre és a kegyességre való. Az apostol ugyanis nem kitalált mesékre alapozza mondani valóját, hanem az ószövetségi szentírás kijelentéseire és azokra a bizonyságtételekre, amelyeket az apostolok adtak, akik mindannak, amit Jézus tett, maguk is szemtanúi voltak. És hozzáteszi Péter, hogy mikor mindezt írja, tudja magáról, hogy élete végéhez közeledik, mert tudom, hogy hamar leteszem porsátramat, amint ami Urunk Jézus Krisztus ki is jelentette nekem. Péter már tudja, nem sok ideje maradt. Jézus Krisztus a feltámadása után, amikor megjelent a 12-nek a Genezáret tavánál, Pétert félrevonta, a háromszor tagadó Pétert háromszor kérdezgeti, szeretsz-e engem? S háromszor kapja a megbízást, legeltesd az én juhaimat, őrizd az én bárányaimat. És a János evangélium a utolsó mondataiban olvassuk ezt a kijelentését Jézusnak, amit Péternek mond, bizony, bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent. Jegyzi meg János evangélista, az evangélium szerzője. Péter tehát tudta, élete vége nem természetes halál lesz, más övezi föl, más kényszeríti, kötözi meg, viszi fogságba, és tudta, hogy Jézus Krisztus követéséért, a bizonyságtételéért, az evangélium hirdetéséért mártírhalált fog szenvedni. Mielőtt azonban ez bekövetkezik, még egyszer utoljára kiáll az igazság mellett, és igyekszik bátorítani a keresztényeket. Két fontos dolgot mond el ez a levél. Először is megerősítő emlékeztetés. Az egyik kommentár író így fogalmaz, megerősítő emlékeztetés, hogy az evangélium nem tündérmese. Nem kitalált mese, nem emberek által kitalált szép történet, legenda, mítosz, ahogy a görögök, az ókori görögök szerették a kitalált meséket, a mítoszokat, az evangélium nem hasonlítható ehhez. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat, kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Péter megállapítja, hogy a legnagyobb veszély, ami a keresztényeket fenyegeti, a hittől való elszakadás, ez nem a külső támadások, nem az állami vagy más külső tényezők által az egyház iránti üldöztetés. Sokkal nagyobb veszély a belülről támadó viszály, a széthúzás. Jézus Krisztus az ő kereszthalála előtt a Getsemáné kertjében gyötrődve imádkozott. Nem csak magáért, a ráváró szenvedések miatt, de a tanítványaiért is. Az egyházra váró próbatételek miatt is imádkozik Jézus. Mégpedig azért, hogy az övéi egyek legyenek. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk, én ő bennük és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Jézus legnagyobb óhaja, szívből jövő fohásza az, hogy az övéi egyek legyenek, és ezáltal a világ felismerje, hogy Isten küldetésében járnak. Sajnos mégis azt kell, hogy mondjuk alig telik el néhány esztendő, és a kereszténység különböző irányzatokra szakad szét. És az egyház történelemnek az elmúlt 2000 éves története sok-sok ilyen szakadásról, vallásháborúról, vitáról szól. Jézus Krisztus, a feltámadott Úr, övéit, tanítványait elküldi e világba. Hirdessék az evangéliumot. És ennek az evangélium hirdetésnek a hitelességét az szolgálja. A világ akkor tudja igazán felismerni, hogy Jézus küldetésében járnak a tanítványok, ha egyek tudnak lenni. Péter apostol ebben a levélben elég nyers stílusban fogalmaz. Ha végigolvassuk a levelet, második, harmadik fejezetet is, akkor láthatjuk, hogy milyen kemény szavakkal utasítja rendre a gyülekezet szakadár, elszakadni akaró csoportjait. És emlékezteti őket, hogy az evangélium az valóban nem mese, nem kitalált történet, nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, mint akik szemtanúi voltunk az isteni fenségének. S Péter itt a maga személyes élményére hivatkozik. Arra a különleges alkalomra, amikor Jézus csak négyet a tanítványai közül, Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost fölvitte a hegyre, ahol elváltozott az arca, ahol isteni dicsőség vette körül, ahol Mózessel és Illéssel beszélgetett a hegyen, és ahol a tanítványok is látták Jézus arcán az isteni dicsőséget ragyogni, és hallották a mennyei szózatot, a teremtő bizonyságtételét, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. És a tanítványok megértették, a proféciák beteljesedtek, amiről az egész Ószövetség szólott, Isten ígéretei a szabadító, a messiás eljövetelére beteljesedtek. Tanítványok megértették, és hirdették, beteljesedett a profécia, elközelített Isten országa. Ha pedig tanúi voltunk mindennek, mondja Péter apostol, akkor magát valóban így nevezi meg apostol, küldött Krisztus szenvedésének tanúja, az első levélben ezt a kifejezést használja, itt a második levélben pedig hozzáteszi, isteni fenségének is szemtanúja. Krisztus kereszthalálának és szenvedésének is tanúja, és egyben isteni dicsőségének is tanúja, ott a megdicsőülés hegyén, majd pedig a feltámadott Úrral találkozva. A második része az üzenetnek pedig a figyelmeztető tábla. A figyelmeztető tábla, amely így szól, készüljetek fel. Ugyanis, ha beteljesedtek a proféciák, ha szemtanúi voltunk annak, hogy mindaz, amiről az Ószövetség szólott, nem tündérmese, nem kitalált mese, hanem valósággal beteljesedett, akkor mindaz, amit Jézus a jövőre nézve ígért, az is be fog következni. Az is beteljesedik. Az új szövetségi ígéretek is, az ószövetségi ígéretekhez hasonlóan. A következőkben ezért az apostol felsorol néhány dolgot. Miben kell az utolsó időkben élő keresztényeknek fölkészülniük, fölkészíteniük magukat. Éppen ezért minden igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, és a testvéri szeretetben pedig a minden ember iránti szeretetet. Ahogy láttuk az első levélben, amikor Péter a szenvedésről, a gyülekezetet, a keresztényeket érő külső támadásokról beszél, akkor azt mondja, hogy ne lepődjenek meg ezen a keresztények. Így olvastuk az első levélben. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Nem meglepő és nem váratlan, hiszen Jézus előre megmondta a tanítványainak, hogy ez be fog következni. Hogy a világ gúnyol és nevet, hogy a világ üldözni fog benneteket, de boldogok vagytok, ha én miattam ez történik veletek. És most Péter egy másik emlékeztető táblát ad a gyülekezet a tanítványok elé. Mert Jézus nem csak a külső támadásokról beszélt, a külső fenyegetésekről, de a gyülekezetet belülről fenyegető viszályokra, ellentétekre is utalt. Az apostolok cselekedeteinek könyvében olvassuk. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Keresztény gyülekezetnek, a keresztény embernek tehát csodálkozás, meglepődés, vagy éppen megbotránkozás helyett számolnia kell, számítania kell mind a külső, mind a belső támadásokra. És éppen ezért ezekre tekintettel föl kell készülni, mégpedig időben és helyes módon. És hogy mit jelent a fölkészülés, ehhez ad néhány tanácsot itt az apostol. Néhány erényt sorol fel egymás után, amelyek mind a hit következményei és velejárói. Mert a hit az alap, amelyre ráépül a mi életünk. És ha a hit az alap, akkor a cél a szeretet. A szeretet, amely mindennek a betetőzése, megkoronázása, összefoglalása. És a kettő közé illesztve felsorol képességeket, tulajdonságokat, 7 dolgot, 7 ilyen tulajdonságot sorol fel az apostol, amelyek jellemzik az igaz hitet. Ott, ahol és akiben megvan az igaz hit, ott ezek a tulajdonságok is megvannak. Melyek ezek? A hithez, a károli fordításban így olvassuk, ragasszatok tehát. Mert enélkül, ezek nélkül nincs igaz hit. Ezeknek kapcsolódnia, ragaszkodnia kell az igaz hithez. És elkezdi sorolni. Igaz emberség. Más néven tiszta erkölcs, jó cselekedetek gyakorlása, tisztességes élet. Mert ahol igaz hit van, ott ez is megvan. Tiszta, becsületes élet, tisztességes élet, jó cselekedetek gyakorlása. És ahol a hit mellett megvannak a jó cselekedetek, ott nem hiányozhat az ismeret sem, a tudás, a tudomány, amely nem elsősorban világi tudományt jelent, hanem inkább a helyes és igaz Isten ismeretet. És ahol van hit, ahol vannak jó cselekedetek, ahol megvan az igaz Isten ismeret, ott meg kell, hogy legyen az önuralom, más néven mértékletesség, vagy önmegtartóztatás. És ehhez szorosan kapcsolódik az álhatatosság, vagy másképpen a türelem, a béketűrés, a jóban való kitartás. És ehhez kapcsolódik a kegyesség, más néven Istenfélelem, Istenfélő életvitel és testvéri szeretet. Kétféle kifejezést is használ a Szentírás, a szeretetre. Használja a Philadelphia szót, amely magyarul testvér szeretetként, testvériességként fordítható. És végül azt a másik szót, az agapét, amely a minden ember iránti szeretetet jelenti. Mert ez a szeretetnek a beteljesítése, megkoronázása. És így értjük meg, hogy miért mondja Calvin, a reformátor, ezt a mondatot. A hit nem lehet csupasz és üres hit. Ezek a tulajdonságok elválaszthatatlan kísérői az igaz hitnek. Mert könnyű azt mondani, hogy van hitem, de vajon kapcsolódnak-e ehhez a hithez ezek a tulajdonságok, amelyeket itt fölsorolta számunkra az apostol. Igaz emberség, ismeret, önuralom, álhatatosság, kegyesség, testvérszeretet, minden ember iránti szeretet. Ez az igaz hit jellemzője. Új fényt és új értelmet nyernek így az általunk sokszor elkoptatott kifejezések. És megértjük, hogy igenis az igaz hit az nem pusztán ismeret, az igaz hit az több a kegyességnél, a vallásos érzületnél. Az igaz hit ezeknek az apostol által felsorolt tulajdonságoknak az összességét jelenti. És ha ezek megvannak bennetek, akkor valóban az igaz hitben jártok. Ahol pedig ezek hiányoznak, és éppen erre mutat rá az apostol, hogy a hamis tanítók, a tévtanítók bár maguk is arra hivatkoznak, hogy ők az igaz hitet képviselik, de mivel éppen ezek a tulajdonságok hiányoznak belőlük, ezek leleplezik őket, hiszen éppen az ellenkezője igaz rájuk. Éppen a tévtanítókat jellemzi a hitetlenség, erkölcsi züllés, hamis tudomány, kicsapongás, álhatatlanság, esztelenség, istentelenség, emberektől való elfordulás, mások lenézése és a mindenek felett való önzés. Az erények teszik a keresztény embert erőssé, elhivatottságában, kiválasztottságában, hogy megálljon és megmaradjon az igaz hitben. Péter apostol ezért puzdítja a hívőket, hogy hitükben ezeket a tulajdonságokat mutassák is meg, mutassák is föl a világ felé, és így bizonyíthatják, hogy ők valóban ismerik Krisztust, és így lesz a hitük nem üres, nem hiába való, hanem gyümölcsöző, gyümölcsöt termő. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk ismeretében sem tétlenek, sem gyümölcstelenek. Adja Isten, hogy mi is gyarapodjunk, hogy sok jó gyümölcsöt teremjünk az Isten dicsőségére. Amen. Válaszoljunk tehát dicséretmondással az ige szavára. A 265. dicséret első és második versét énekeljük. A 265. dicséret első verse így kezdődik. Hagyjad az Úristenre te minden utadat.